Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, Szénási Sándor vagyok. A mai vendégem Németh Miklós, a rendszerváltás miniszterelnöke. Jó estét önnek is.
Jó estét kívánok.
Ha megengedi, akkor a 80-as évek elején kezdeném. Azért, mert ugye 81-ben kerül az MSZMP gazdaságpolitikai osztályára, gondolom akkor még munkatársnak.
81. február, igen, munkatárs.
De nagyon gyorsan halad előre. Tehát, hogy látom, 86-ban már osztályvezető helyettes, aztán osztályvezető talán az év végén. Mi indokolta ezt a sietséget? Ugye 38 éves volt, amikor oda került, ha jól számolom.
Igen. Én egy dolgot mindenképpen kiemelnék. Az ország gazdasági helyzete azt követelte és azt kívánta, hogy olyan embereknek legyen szava és legyen hatása a folyamatokra, akik, hát hogy is mondjam, nem gyors talpalon szerezték a tudást a közgazdaságtanból, illetve az ország állapotáról sem. Érdekes módon én rögtön észrevettem bekerülésemkor, hogy mi olyan kicsit ott a hatodik emeleten kicsit ilyen megtűrt, de lenézett báránykák voltunk. Többségében tervhivatalból, pénzügyminisztériumból, stb. Nemzeti bankból, külkerminisztériumból és más minisztériumokból verbuválódott össze a gazdaságpolitikai osztály csapata, és azt merem mondani, hogy hát persze voltak kicsit nehezebben viselhető, elviselhető, fakalapos gondolkodásmódot mutató munkatársak is, de ez elenyésző számban volt a gazpolosztályon. Egyszerűbben úgy fogalmaznám, hogy itt azért már a szakemberek gyűltek össze.
Lehet mondani, hogy ez volt az a részben, az a technokrata réteg, amit egyébként a pártbalosai annyira utáltak?
Igen, és érdekes módon nem csak a balosok mondták ezt ránk, de már az akkor, hogy is mondjam, csírájában a szabadabb sajtó irányába mutató próbálkozások és cikkek is megjelennek az akkori közéletben, a sajtóban, és hát a liberális oldalról néhány újságíró bennünket elnevezett Dimitrov téri fiúknak, aminek az volt az oka, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetem akkor a Dimitrov tér mellett volt, most is ott van fizikailag, és hát a tanszék, egy tanszékről kerültünk 4-5-6-an, most nem számolom össze gyorsan, de elég nagy számos ember, elég nagy számban került a gazdaságpolitikai osztályra. Úgyhogy bennünket Dimitrov téri fiúztak egyik oldalról, és a másik oldalról pedig hát nem kívánatos technokrata személyekként.
Ez az a korszak, amikor nagyon kevesen tudják, de azok nagyon jól tudják, hogy az ország milyen rettenetes állapotban van, mennyire eladósodott. Az akkori HVG egyik címlapjára, nem tudom, emlékszik-e, Csurka Istvánnak volt egy drámája, Deficit.
Igen.
És akkor azt játszották, és azt csinálták, hogy kirakták a címlapra a plakátot, rajta, hogy Csurka István Deficit, és akkor áthúzták, és ráírták, hogy elmarad. Ez leírta az akkori állapotokat?
Igen, nagyon-nagyon közel volt az ország két esemény kapcsán a gödörbeesés pillanatához. Az egyik esemény a Szovjetunió-afganisztáni inváziója, majd a másik esemény rögtön utána egy év elteltével a lengyelországi szükségállapot bevezetése. És ekkor még egyszintű a magyar bankrendszer, tehát a Nemzeti Bank, a bank, amelyik jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat is ellát, és kezeli az államadósságot is. És hát hetek alatt minimum szintre csökken az itt tartott pénz, Magyarország nemzeti bankjánál tartott külföldi pénz, és hát ez oda vezetett, hogy dönteni kellett nekünk, vállaljuk a lengyel utat, ami abból állt, hogy gödörbe esett a lengyel gazdaság. 80-as években, mert a második világháború után, hogy mekkora infláció volt Európában, mely országokban, az közismert. De Lengyelország a Jaruzelszki szükségállapota után, bevezetése után 2000%-os inflációt produkált, és hát talán az idősebbek még jól emlékeznek rá, hogy micsoda áruturizmus bonyolódott a két ország
között. A
lengyel piacok kora, amikor élelmiszerért és egyéb termékekért, lengyel termék, pipere, meg törülköző, meg mit tudom én még, miket hordtak szegények ide, hogy aztán élelmemmel megrakva menjenek haza. Tehát ezt mindenáron én úgy voltam, azt az álláspontot képviseltem, hogy ezt el kell kerülje ez az ország. És hát itt merült fel bennünk az a gondolat, hogy egyetlen út van, ha a nemzetközi pénzügyi szervezetek ernyője alá kerül az ország. Ez bizonyos kemény feltételek megszabásával jár, de ez nem is árt a magyar gazdaságnak, mert hiszen reformra érett állapotban volt az ország, tehát úgy értem a reformra érett állapotot, hogy reformokra van szükség a gazdaságpolitika területén. És hát ezért páran ottan összefogtunk, és meggyőztük az akkori vezetést élén Kádár Jánossal, hogy ezt az utat kell választani. Nagyon kockázatos lépés volt, mert ugye a Szovjetunió annak idején megakadályozta nem csak a Marshall tervben való részvételét, a
háború után
a szatellitországok részvételét ő megakadályozta, ami egy nagy hiba volt akkor, de szapulta és imperialista ügynök hálózatnak tekintette a szovjet vezetés az IMF-et is, tehát a Valuta Alapot és a Világbankot is. Kevesen tudják, hogy ugyanakkor ez egy ellentmondás volt, hiszen a Szovjetunió is, meg Magyarország is tagja volt az ENSZ-nek. És ez a két nemzetközi szervezet, ez az ENSZ szakosított pénzügyi szervezete. Tehát fából vaskarika olyan ellentmondás, hogy hát akkor miért vagyunk az ENSZ-be? Ha az ENSZ-be benn vagyunk, akkor miért ne léphetnénk be a szakosított két pénzügyi intézménybe? Úgyhogy hát ezen a hosszas előkészítés után vita kerekedett a vezetésben, de hát mi pontról pontra levezettük, hogy ha nem lép a magyar vezetés, akkor nincs más, be fogunk esni a gödör aljára, és jönnek a következményei. Na, így kaptunk zöld lámpát a felvételi kérelem előterjesztésére, de ott volt a félelem mindenkiben, hogy mi van, ha az amerikaiak ezt megvétózzák. Ugyanis Amerikának vétójoga van az ilyen szervezetekben, és hát diplomáciai úton azt is hosszasan előkészítettük, hogy tartózkodtak. Tehát nem vétózták meg, csak tartózkodtak, ami elegendő volt arra, hogy fölvegyenek bennünket, de hát a fölvétel az egy hosszabb procedurális folyamat, és hát az ország helyzete olyan volt, meg a tartalékállomány, hogy ezt a hosszú folyamatot mi nem biztos, hogy kibírjuk. És ekkor jött két újabb ötlet a fejünkbe. Megint a puhatolózó nemzetközi tárgyalásainkon ezt már előkészítettük. Egyfelől Kínára gondoltunk, ami politikai vörös vonal volt a táboron belül, hogy hát Kínának már akkor is volt sok pénze, és ugyan még nem az a Kína van a 80-as években, amiről ma beszélünk, meg amit látunk, de hát Kína esetleg segíthet. Na, én így kerülök először kapcsolatba személyesen Kádár Jánossal, aki fölfogta ennek a jelentőségét. Valószínű attól való félelmében, hogy uralkodása vagy fennhatósága alatt összeomlik a magyar gazdaság. Ezért zöld utat adott arra, hogy próbáljuk meg Kínát is, de ez sikerrel is járt, egy 100 millió dolláros hitelkerettel, és volt egy másik akciónk, amelyik a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankjától kért egy újabb hitelkeretet, és hát a személyes kapcsolatok, ismertség vezetett oda, hogy az akkori vezetője, a Lord Richardson, korábbi Bank of England, az angol nemzeti bank kormányzója volt a főnök Bázelben ekkor, és hát ő összekalapozott nekünk egy újabb 500 milliót.
Ebben az időben, de nem inkább mondjuk a 80-as évek végét, mennyi volt Magyarország adósságállománya?
Hát kérem szépen, pontos tizedes vesszős számot nehéz most fejből mondanom. Ekkor körülbelül 10-11 milliárd nettó dollárban kifejezve, és hát az elhibázott gazdasági program, amit Kádár János és a szűk köre erőltetett a kormányra és a csapatra 84 után, ez az úgynevezett gyorsítás és kibontakozás programja, ez oda vezetett, hogy 84 és 90 között ez a szám megduplázódik.
1987-ben Havasi Ferencet leváltják a válság miatt a KB titkári posztjáról, és kinevezik önt. Most említett, hogy egyszer találkozott Kádárral.
Igen.
De azt hiszem, hogy ebben az időben még az egyetlen ember volt, aki a KB titkárokról dönthetett, és az Kádár János volt. Tehát hogyan került ön abba a helyzetbe? Ajánlotta valaki a figyelmébe, vagy tetszett neki, amit a hitelfelvételi ügyekben csinált, eljárt?
Hát ezt talán tőle kellett volna megkérdezni, erre én csak találgatni tudok. Szeretném azt mondani, hogy nem voltam a elsőkörös jelöltek között. Kádár János akkor úgy alakította át a csapatot, egyébként ilyen kérdésekben, személyi kérdésekben egyedül döntött, senki más, ugyan demokratikusan úgy mond idézőjelbe, meghallgatta a véleményeket, de hát ő már úgy ült le, amikor ő előterjesztett valamit, hogy eldöntötte, hogy ki hova kerül. És hát 56 kapcsán, ugye a 30. évforduló, ez 86, azt mondja, 56-86, igen. 86-ra fordulva ott nagyon sokan helyezkedni próbáltak. Tehát
az különféle... ember egyszerűen most ekkor jelenteti meg a tollal és
fegyverrel. Igen, mások is, tollal és fegyverrel, és így tovább. És hát Moszkvába is szaladgálnak, és kapcsolatokat keresnek emberek. Meg hát Kádár János ugye eljátszotta azt a trükköt is, hogy amikor ő 60. életévét betöltötte, akkor levelet írt a központi bizottságnak, úgymond felajánlja a funkcióját, de hát a központi bizottság ugye egyértelműen követelte, hogy hát maradjon továbbra is a pozíciójába, tehát megerősödve jött ki ebből a színjátékból. De azt ő észrevette, hogy itt sokan utódlási harcba kezdtek, és utódlási pozíciókat foglalnak el. Nem csak Berec, mások is. Az én akkori főnököm, még a Gaspol osztályon, Havasi Ferenc volt, egy nagyon jó szándékú, tisztességes ember, de hát az iskolázottsága az annyi volt, amennyi, és annyit értett a gazdasághoz, amennyi. Tehát most már elmondom sztoriként, hogy amikor először leértékelte Magyarország a forintot, akkor ugye ez központi döntés volt, nem a piac döntötte el, hanem a kormány és a Nemzeti Bank illetékesei, akkor följött hozzám, becsukta az ajtót, és egy kockás papíron kellett nekem levezetni, hogy mit jelent az, hogy a forint leértékelődik, és ennek milyen, most csak a legközvetlenebb hatásait említem, milyen hatása van az exportálókra, az importálókra, az inflációra, és így tovább. Tehát elemi szinten kellett neki a közgazdasági összefüggéseket elmondani, de volt egyfajta józan paraszti esze, és mondjuk nem volt rosszindulatú ember, de ő is elhitte azt, hogy ő is egy utód.
Tényleg?
Igen.
Hát nagyon csalódott.
Vagy utód jelölt.
Éppen őt váltották le.
Hát ezeket aztán, ahogy Kádár begyűjtötte az információkat, akkor szétrúgott közöttük, ahogy mondani szokták, és hát Havasi lekerült a listáról, elkerült budapesti elsőtitkárnak. Akkor volt 3 jelölt a Gaspol titkári pozícióra, ebből Berecz Frigyes, akkori BHG, meg később ipari miniszter, aztán volt a listán Gyurica László, a Veszprém megyei első titkár, és még volt a 3., most már lényegtelen is, nem jut eszembe, de mind a 3 ragaszkodott ahhoz, hogy a KB titkári pozíció az PB tagsággal is, politikai bizottsági tagsággal is járjon. És hogy a gaszpolosokat, meg ezt a technokrata létegen üssön egyet a vezetés, a PB vagy Kádár János eldöntötte, hogy az új gaszpol titkár az nem lesz PB tag.
De ha jól értem, akkor tulajdonképpen ez a sok erős jelölt egymást nyírta ki. Tehát gyakorlatilag az ön személyében egy akkor még félig-meddig ismeretlen és nagy befolyásra kapcsolatrendszerrel nem bíró embert állított oda, akiről azonban tudta, hogy alkalmas.
Hát ezt mondom...
Ez az én találgatásom.
Én ezt magamat nem ítélem meg, hogy alkalmas vagy nem alkalmas voltam-e akkor a pozícióra. A lényeg, hogy ez a következőképpen játszódott le. Írjuk a Havasi Ferencnek a KB beszédét, és a beszéd írás közben lehívott. A titkárnők zokognak az előszobájában, és hát azt is láttam, hogy ő is megivott már 2-3 pohárka fröccsöt, de hát az ő szeme is könnyes. Ez egy pénteki nap volt egyébként, és közli velem, hogy délután fognak hívatni téged. Ő mondta el ezeket az egyéb jelölt neveket nekem, és arra kérlek, meg fogjak kínálni, ne ragaszkodj a PB tagsághoz. Fel se fogtam a dolgot, de mondom, miről van szó? Hát arról van szó, hogy én felállok és készülök, budapesti elsőtitkár leszek, és fogadd el a... És hát valóban így volt, 3 hívattak, elbeszélgettek velem. Én ahogy a Havasi, tehát kétségbe voltam esve. Láttam a Havasi kirúgását, és hát tudtam, hogy mi most egy több lépcsővel lejjebb, hátrébb kerülünk a hatalmi centrumban, nem lesz akkora szavunk. Na de hát az ember, ha már 81-től, meg még előtte is belefetszölt egy csomó mindent, akkor nem adja föl, és azt mondja, hogy jó, hát akkor PB-tagság nélkül is, de megpróbáljuk.
Grósz Károly ekkor alakít kormányt 1987-ben. Milyen viszonyban voltak egymással? Ez azért is, nem csak azért kérdezem, mert ugye ön jött utána a miniszterelnöki székben, hanem az akkori magyar világban voltak arról hírek, hogy ön Grósz emberének számít, vagy legalábbis egy időben számított.
Ez is egy félreértés, aminek az az alapja, hogy hát én Zemplén megyében, ő pedig Miskolcon nőtt föl, vagy ott kezdte a pályáját. Én Grószt 84-ben már a Gazpol-osztályon, már alosztályvezető, vagy helyettes vagyok, amikor 84-ben előterjesztünk egy fontos dokumentumot, amit háromszor rúgott ki Kádár, egy reformcsomag, amiben mi az első változatban kódolt nyelven, de a politikai rendszer reformját is beleírtuk. Egy három éves munkát vezettünk konzultatív testületné cím alatt, és hát ennek a munkának a produktumát terjesztettük elő. Ugye amikor Kádár körbevette magát esetleg, vagy elolvastatta olyanokkal is, akik dekódolták a szöveget, és hát harmadikra sikerült átmenni kiherélt változatban, akkor hadd mondjam, ekkor döntünk a forgalmi adó, a hozzáadott érték típusú adórendszer, vagyis a mai áfának becézett rendszer bevezetéséről, a kétszintű bankrendszer bevezetése, ezek 87-es lépések, tehát, hogy kereskedelmi bankokra van szükség, és ketté kell választani a jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat, és az egész demokrácia csomagból egy elemet hagyott meg a PB és Kádár, ez az úgynevezett vállalati tanácsok rendszere, amit az állami vállalatoknál, tehát amikor a pártitkár, menedzsment és érdekképviseletek, meg az ifjúsági szervezet, tehát amikor a négyszög létrejön, és úgynevezett nagyobb beleszólása van a vállalat ügyeinek intézésébe a munkásoknak is. Hát ez a három javaslat maradt állva ebből a csomagból, és Havasi volt ekkor még a főnök, és félt attól, hogy Grósz már ekkor erős ember, Borsod megyei első titkár, és félt attól, hogy a Grósz képes megfúrni ezt, még ezt a csomagot is. És kérem szépen, én ekkor megyek először, összekötve a szülők meglátogatásával Miskolcra, és Miskolc-Tapolcán a találkozom Grósz Károllyal, és mutatom neki meg az anyagot, és magyarázom, hogy miért fontos az, hogy ezek a lépések megtörténjenek. Ezt követően nekem semmilyen kapcsolatom Grósszal nem volt, egészen addig, amíg nem lett miniszterelnök. Tudtunk egymásról, telefonon egyszer-kétszer beszéltünk, de nem jártunk össze, és nem. Tehát én tudom, olvastam, meg hallottam a pletykát, hogy én a Grósz embere vagyok, és erre Grósz rá is játszott. Uh-huh. Tehát ugye 88 novemberében, amikor egy pár hónapos konzultációs folyamat után engem javasol miniszterelnöknek, akkor az eskütétel után kihívatnak engem a parlament ülésterméből, mert hogy már a Grósz elvtárs ott áll, és nyilatkozni fogunk. és hát így a vállamra tette a kezét, és hát gyakorlatilag azt mondta élő adásban az ország közvéleményének, hogy hát ez a Németh Miklós, ez a mi emberünk, magyarul a mi kutyán kölyke, és azt fogja csinálni, amit majd mi mondunk.
Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora.
Németh Miklós miniszterelnök a vendég. Ott tartunk, hogy 1987-ben Gósz Károly miniszterelnök lett, de ezekben az években, 87-88-ban történt más is, ami a technokrácia pozícióját érint, ez pedig ugye a pénzügy kutatási központnak a megszüntetése. Ez Medgyessy Péter tette akkor állítólag pártutasításra, és az lenne a kérdés, hogy ön erről az egész dologra mennyit tudott, mert ugye ez nagyon-nagyon fontos reform központ volt akkor.
Igen, és hát majd minden munkatársal munkakapcsolatban, kollegiális kapcsolatban voltam, és a központnak az akkori vezetőjét úgy hívták, hogy Hagelmeier István. Hagelmeier Istvánnal viszont a Közgazdaságtudományi Egyetemen dolgoztam együtt. Pista volt az általános kar pártitkára, mármint oktatók voltunk, én pedig az ő szervező titkára. És hát osztályvezető vagyok, és Hagelmeier elvtárs kér egy sürgős találkozót, hát természetesen azonnal fogadtam, és Pista bejött, mellény zsebéből kihúzta a pártas könyvét, lecsapta az asztalomra, és azt mondta, hogy ezt nem gondoltam. Mondom, mit nem gondoltam? Hát amit csináltatok. Ki? Szó-szót ért. Ott azon minutomban levittem a Havasihoz. Mondom, most hallom, hogy a pénzügykutató intézetet felszámolták. És hogy ezt nélkülünk nem, hát kérem, megcsinálták nélkülünk a Gazpolosztály. Sem a Havasi, sem én nem tudtunk róla. Ágel már akkor nyugodott meg, amikor a Havasi is megerősítette neki, és megígérte a Havasi, hogy ennek én akkor utána nézek, hogy ezt kicsinálta, és hát kiderült, hogy Medgyessy Péter egy vadászaton Németh Károllyal, stb. Tehát a erősen balos vadászokkal a PB-ből, meg a kormányból túlértelmezte a megjegyzéseket, mert hiszen nem azt mondták neki, gondolom, én nem voltam ott, hogy akkor te most hazamész és ezt csináld, de a Medgyessy ezt úgy értelmezte, és hát végrehajtotta, hogy akkor meg kell szüntetni a pénzügykutató intézetet.
Majd rögtön alakított volna egy másik intézetet, ahova fölvette volna a kirúgott embereket, de ők ebben nem mentek bele, és
hát csináltak. Hát persze, mert ezt azért mi gondoskodtunk arról, hogy tudják azt, hogy ez nem a gazdaságpolitikai osztálynak volt az akciója, ezt mások csinálták, nekünk ehhez nincs közünk, sőt, tisztáztuk magunkat, és Hagelmeier Pistát én meggyőztem, hogy maradjon, és ne vigye szakításig a kérdést.
Igen, csak a pénzügykutatási helyett megalakuló pénzügykutató intézet már egy piaci szereplő volt, egy magánintézet, ami akkoriban fura volt, hogy a vállalatok, bankok dobták össze rá a pénzt. Igen. Segítettek önök ebben? Vagy?
Igen, hát én nem szeretek ezekről részletesebben még ennyi év után sem beszélni. Én bábáskodtam, és hát ha ma élő vezetők, ekkori vezetőit megkérdeznék, mondjuk Vince Mátyást, vagy a Lipovec Ivánt, akkor ők elmondanák önnek, meg a közvéleménynek, hogy született a HVG. Én bábáskodtam, mert nagyon fontosnak tartottam, hogy a gazdaságpolitika kérdéseiről egy mini ekonomiszt-szerű hetilap megjelenjen Magyarországon. És hát így hátulról az ember, amit tudott, megcsinált, és segítette ezeket az embereket.
Nagy dolog volt, főleg, hogy ma is az egyetlen igazán nyugati típusú heti lapunk a HVG. 1988 májusa, ugye ez a pártértekezlet, amikor Kádár János kikerül a hatalomból, egy előzetes alkú után, amit Grósz Károllyal, a utóddal kötött, de amit a pártértekezlet fölrugott, mert sokkal több kádáristát távolítottak el a központi bizottságból, vagy a PB-ből, mint hogy ez meg volt beszélve. Mennyire volt ön ebben a csapatban jelen, amelyik a váltást előkészítette?
Én láttam mozgásokat, de én nem voltam aktív résztvevője. És szerintem se Posgai, sem Berec, se mások. Ezt a puccsot egyedül Grósz hajtotta végre.
Hon se tudott róla, mert az emlékiratában...
Ja, értem. De az a földindulásszerű mozgás, hogy a KB-ban és a PB-ben, 88-as értekezlet, pártértekezletről beszélek, az történik, ami az, azt Grósz Károly érdeme, és azt én nem engedem elvitatni tőle, noha én vele nagyon keményen ütközök, akkor is, meg későbbiek folyamán pláne, de ez Grósz Károly tudta egyedül megcsinálni. Én tudtam arról, hogy a küldötteket és külmegyei csoportokat ő végigjárja. Végigjárta még az értekezlet kezdete előtt, aztán ott Budapesten, a szállásukon. És hát olyan földindulásszerű változás, hogy remektek a falak, meg holtsápadtan közlekedtek a folyosón a megbukott vagy kibuktatott emberek. Rettenetes volt látni azt a káoszt, ami ott az építők Rózsa Ferenc székházában akkor uralkodott. Ezt Grósz csinálta meg, és megmondom, én mire tippelek. Grósz elmondta nekünk, párunknak, én már ekkor KB titkár vagyok, hogy hát ő szerette volna, ha Kádár János szabad kezet ad neki a kormány alakításra. És hogy ő mennyire kiábrándult, hogy ő csak váltja Lázár Györgyöt, de a párt a hatásköri listát, tehát a miniszterelnök, miniszterek kinevezése, felmentése tárgyában tabunak tekinti, és Kádár ebben nem ment bele. És Grósz egy csalódottságának adott ekkor hangot, ami nekem később jól jött.
Mert
amikor én állok elő ezzel, hiszen a parlamentbe az én eskütételemkor több képviselő is föláll, hogy miért nem adjuk meg, miért nem mond le a Grósz kormány, és adjuk meg a Németh Miklósnak, hogy rakja össze, és jöjjön vissza az új csapattal. És akkor hát én kifarolok ebből a felvetésből, azzal, hogy hát ugyan ismerem az embereket, de hát én munka közben szeretem majd látni, és majd utána visszatérek, hogy kell lecserélni embereket. Tehát ezzel megúszom azt, hogy ott nekem keményebb választ kell adnom a parlamentben, de Grósz és Posgai Imre egyik fülembe, a másik fülembe súgdossák, hogy el ne fogadd a javaslatot, mert ez egy csapda. Hát így kerülök ki a csapdából, hogy ezt a választ adom, amit az előbb mondtam.
Csapda, de mire?
Hát ezt ők úgy fogták föl, hogy az alapkérdést kérdőjelezi meg a felvetés. Az alapkérdés a párt hatásköri jogköre. És ezt a jogkört én tényleg komolyan vettem, és amikor kormányfőként látom, hogy alkalmatlan emberek ülnek a kormányban, akkor elmegyek a Grószhoz, és elmondom neki, hogy én szeretnék szabadabb kezet kapni, És hát visszafordítom, hogy mondom, emlékszem, hogy te mennyire csalódott voltál, Karcsi, akkor Kádár kirúgott ezzel az kéréssel. Most ezt eljátszod velem is? És akkor személyenként végigmentem, hogy hát itt van például, mondom, egy kitűnő agrárost raktál meg pénzügyminiszternek. Ez Villányi Miklós volt. Villányi Miklós életében nem látott költségvetést. És így volt pénzügyminiszter. Felhozta Cibere Tibort Miskolcról, egy akadémikus, egy mérnökember, oktatási ügyek. Se a kultúrához, sem az oktatáshoz, azon felül, hogy egy tanszéket vezetett és kutatgatott, halvány lila gőze nincs. És akkor így soroltam végig az embereket. Hát mondom, így nem lehet előre menni. Én nem tudok így felelősséget vállalni. És akkor azt mondta nekem, hogy tudod mit? Értem, amit mondasz. Ha elintézed, hogy a hazafias népfront, mert együtt gyakorolták ezt a jogot, hogy a hazafias népfront is lemond erről a jogáról, akkor én ezt beterjesztem támogatólag a KB elé.
Akkor Posgai van ott, ugye?
Nem, Posgai nem. Már a kormányban ül államminiszterként. Ekkor Huszár István, akit megbuktatnak tervhivatali elnök, tehát hosszú évekig Huszár István a KSH elnöke, majd tervhivatali elnök, miniszterelnök helyettes, PB tag, és akkor ráznak a fán egyet, a Kádár kér, és Huszár István lesz a hazafias népfront főtitkára. Nota bene, Huszár István is Borsod megyei gyerek, Hernád Kaki születésű, én a családot is ismertem, noha Pistát személyesen nem, de a Huszár családot Hernád Kakon igen. Ennek a részletei most nem érdekesek. Elzarándokoltam a Huszár Pistához, aki pozitívan állt hozzá, de ezt nekem be kell vinnem a elnökség, majd a országos tanács elé. Hát, szerkesztő úr, ne tudja meg mennyi. Háromszor voltam a hazafias népfrontnál, és háromszor, és olyan általam tisztelt és reformgondolkodásúnak tartott emberek tartottak be.
De hát ez a hazafias népfront, ez hatalmi szempontból egy nem létező
na
dolog.
De ez egy jogkörük volt. Aha. Ugyanis amikor engem kineveztek, vagy javasoltak miniszterelnöknek, akkor az úgy ment procedurálisan, hogy a párt főtitkára és a hazafias népfront főtitkára együtt levelet intéztek az országgyűlés elnökéhez, aki azt felolvasta, hogy ezt a levelet kapta, tehát közösen gyakorolták a szatellit hazafias népfront és a párt, tehát a párté volt a döntő szó. Ezt a jogkört, hát ez a hatásköri lista ment le aztán egészen a vállalatok szintjéig, ugye?
Ezt nem tudtam.
Ez volt a köldögzsinór. És hát bizony ott a hazafias népfrontban olyan reformgondolkodású emberek is ellene szóltak, nem akartak erről a jogkörről lemondani.
Pici hatalom is hatalom.
Márton János, agrár közgazdász, később a néppártnak egyik alapítója. Tardos Marci, hogy az SZDSZ-ből is mondjak egyen. Vagy éppen még Bauer Tamás, aki nekem felettem járt a közgázon, de még a Tamás is, hogy mit akarok én? Hatalmat koncentrálni? Én egy kézbe? Miért nem? Ez nem demokratikus, ez egy demokratikus folyamat. Mi is megvitatjuk. Tehát van benne logika. Van benne logika.
Logika van, csak értelme.
Csak értelme nincs.
Között, igen. Mi a véleménye az akkori Grószról, vagy a később évek Grósz Károlyáról? Ezt azért kérdezem, mert az eddigi beszélgetésekben hol nagyon kemény vonalasként merül föl, hol meg engedékenyként, aki például Ötvös Pál mesélt el, fél óra alatt elengedte a párt legfontosabb orgánumát, a Népszabadságot, és való szabadságot adott neki, függetlenül lehetett tenni, és ez nélküle nem ment volna, szóval az ember kicsit zavarodott.
Ellentmondásos személyiség volt. Még egyszer mondom, az ő érdeme Kádár fölfelé buktatása elnöknek. aztán megijedt a helyzettől, mint miniszterelnök. Én akkor, mint KB titkár, többször részt veszek az ő kormányprogram téziseinek megbeszélésein, és hát nem sok ember ült ott az asztal körül, és hát olyanok ültek ott, akik tudtak arról, hogy mennyi az ország tényleges adósságállománya, és mennyi az, amit kommunikálunk a külvilág és az ország lakosai felé. És azt vetettem föl, hogy itt az idő, Karcsi. Ez legyen az antréd. Mondd be az igazat. Hát innentől kezdve nem kaptam több meghívást a tézisek megbeszélésére. Mereven elzárkózott ettől. És hát mint pártfőtitkár, de mint miniszterelnök Amerikába tesz egy látogatást.
Akkor ment el Disneylandbe?
Igen, és Kaliforniában is, és körbehordják ott, és hát megtetszett neki, amit hát nem is értem, hogy miért nem tudta tanulmányokból, vagy a sajtóból követve részleteiben jobban ismerni a Nemzetbiztonsági Tanács, mint funkció. Hát ugye Kissinger is ez itt kezdett, és hát mint pártfőtitkár létrehozta egy bonyolult névvel, de gyakorlatilag lemásolta az amerikai szisztémát, hogy és nota bene megjegyzem, hogy a szovjeteknek is volt ilyen bizottsága.
Csak miről, hát, miről szólt ez magyar viszonyok között?
Hát ő ezt egyfajta módon a hatalmi ágak kézbetartása. Tehát tagja lett az igazságügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter, a belügyminiszter, a munkásőrség országos parancsnoka, a pártközpontból a közigazgatási adminisztratív osztály, tehát a hatalmi pillérek. De a miniszterelnök nem. Ennyiben már követte a szovjet mintát, mert a Szovjetunió miniszterelnöke sem volt tagja a Szovjet Védelmi Tanácsnak.
Hát vagy nem a szovjet mintát követte, hanem önnel volt már
hát lehet,
vitában.
Lehet, mert hiszen nagyon hamar összeütközünk. Említettem ezt a tévéinterjút az eskütétel pillanatában, vagy napján. Akkor visszamentem a szobába, a két tanácsadóm közül az egyik azt mondta a belépéskor, hogy na, megkaptuk a halálos, vagy megkaptad a halálos csókot, mert hiszen a mi kutyánk kölyke, tehát úgy fog dudálni, és, vagy táncolni, ahogy mi fütyülünk. De hát majd megpróbálunk belőle fölállni. És hát ugye föl is álltunk belőle, és ebben a felállásban két momentumot említenék, de talán a második a legfontosabb. Ez 89. április tavasz, a KISZ kongresszus tart, és ő ott a KISZ kongresszus szünetében újságírókkal beszélgetve, meg küldöttekkel, fiatalokkal, arról kezdett el beszélni, hogy hát milyen nehéz helyzetben van az ország, és hát ő velem már többször beszélgetett a gazdasági szükségállapot bevezetéséről.
Oha.
És hát én otthon ülök, azt hiszem Bánó Andris vezette aznap a, vagy a Sebes, nem tudom, a tévéhíradót, és a tévéhíradóból látom, hogy a Grósz szavait közvetítik, hogy egyetértve velem fontolgatjuk a gazdasági szükségállapot bevezetését. Hát kiesett a
távirányító
a kezemből. Feleségem nem is tudta, hogy mit kapkodok, mert azonnal a lakáson lévő K-telefont is kikerestem a televízió K-számát, és a élő műsorban kértem a cáfolatát ennek. Ugyanis, ha ez nem történik meg, másnap Magyarország a gödörbe van. Ekkor, hogy is mondjam, már úgy megromlik kettőnk között a viszony, hogy már küldöncöket küldöz. Tehát
nincs
telefonkapcsolat, nincs beszélgetés. Ugyan PB üléseken lát engem, de hát én ezen az oldalán ültem, jobb oldalán neki, mindig a bal oldal a saját többségű embereihez beszélt, amikor nekem akart üzenni. Ez a legfényesebb példája a Nagy Imre újratemetés előkészítése volt, amikor a mellettem ülők, Szabó István, a TOT akkori termelőszövetkezet országos tanácsa, Nádudvar, Vörös Csillag elnöke, a másik oldalamon azt hiszem Szűrös ült, vagy a Berec Jancsi már, de így. És hát arról beszélt, hogy hát őt megkeresték, Fejti elvtársal ők fogadták ezt a küldöttséget, de hát ugye nem lehet egy KGB ügynököt újra temetni. Ezt nem ilyen kéréssel állnak.
Akkor terjesztették ezt el moszkvai javaslatra.
Igen, ezzel jött, és hát reméli, hogy ezt a vonalat hozok is. És ekkor én már egyszer találkoztam az ötfős küldöttséggel, akik megkerestek engem. Ezt a Nyers Rezső közvetítette felém, aki azt mondta, hogy fogadja már, mert nem jutnak ezek ötről a hatra a pártba, fogadja már, a Vásárhelyi Miklós keresett meg engem, mondja a Nyers, megtenni, hogy meghallgatja őket, stb. Most én megtettem, és hát fogadtam is őket, és innentől mi tárgyalás sorozatba kezdtünk, és eközben ment az, hogy Grósz állandóan pingpongszerűen, pingponglabda pattogtatás szerűen a saját híveinek mondta, de közben nekem beszélt, hogy meg ne sértsem a kialakított vonalat.
Nyilatkozta egyszer, hogy Grósz be is poloskáztatta a miniszterelnöki
hát ez szobáját. Ez nem, lehet, hogy már előtte is be voltak poloskáztatva, aha, ezt én nem nyomoztattam ki. Ez, amiről most beszéltem, Nagy Imre újratemetés és találkozásom a TIB 5 vezetőjével, ekkor ismertem meg Göncz Árpádot, Mécs Imrét, Hegedűsbét, stb. És hát közben ő ezt ismételgeti, hogy reméli, hogy a mások nem lépnek ki és a vonalból, és nem... És én ezeket a legnagyobb titoktartásban csináltam, a találkozókat.
Te megkérte őket, hogy ne beszéljenek
el? Nem, ők se beszéltek, én se beszéltem, aha, róla. És hát másodszor hozza elő Grósz, és ekkor behívtam a két tanácsadómat. Mondom, fiúk, múltkor ez történt, elmondtam a sztorit, ma is ez történt a PB-n. Kinek járt el a szája? Akkor mind a kettő, hogy egymásra néztek. Hát figyelj, ha nincs bizalom, akkor mi fel is állhatunk. Semmi harag, elmegy. Mondom, nem erről van szó, de hát akkor honnan tudja? És akkor az egyik tanácsadóm javaslatára, akinek általános iskolától kezdve kapcsolata volt a katonai elhárítás egyik tisztjével, beszélt, és egyik éjszaka olyan 10:30 felé érkeztek meg a parlamentbe, hanem csak a katonák voltak a kapuba, hozták a műszereket, mi mezítláb, tehát zokniba kellett közlekedjünk, elmagyarázták, hogy a műszer azt mutatja, hogy akkor ott van, és három helyen az én szobámba kijelzett, és akkor megkérdezték, hogy kiszedjék-e. Mondtam, nem, marad így, de innentől kezdve, ha bizalmas dolgokról beszélgettem, akkor nem a szobámba beszélgettem a munkatársaimmal, hanem megtaláltuk, hát nagy épület az a parlament. Károlyi Mihály szobra ott állt nem messze, amikor tavasz vagy olyan idő volt, hogy azt lehet, hogy akik ott laktak, látták is, mi mennyit köröztünk ott a Károlyi szobor körül abban a pici parkban.
Miniszterelnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Németh Miklós miniszterelnök volt a vendégünk ebben a műsorban. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor.
Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsorra.